Annának már egy hónapja nem volt depressziója, s talán csak annak az éjszakának a reggelén volt egy kissé idegesebb, mint máskor szokott. Azon a napon, amelyről most beszélni akarok, kezdetben nem történt semmi. Éppen iskolába készültem, s vártam, hogy anya összerakja az uzsonnámat. Amikor apa letette az újságot, és rám nézett. Ma a teniszklubba megyek, Rolof. Nincs kedved elém jönni? Örömmel bólintottam, hát hogy ne lett volna. Mindig szívesen mentem apa elé, hiszen ekkor volt csak igazán szép a délután. Apát mindig rá tudtam szedni valamire, amit előre nem lehetett kiszámítani. Sokszor elhatároztuk, hogy uszodába megyünk, de a végén valahol egészen másút kötöttünk ki. Hozzak úszónadrágot, apa? Kérdeztem. Apa elmosolyodott. Hát persze. Igazán benézhetnénk az uszodába, nem gondolod? Vidáman fütyörészve kapaszkodtam fel a mozgó járdára, s mintha megszépült volna az egész szürke és havas reggel. Persze nem sejtettem még, hogy mi minden vár rám ezen a napon az iskolában. Metafizika óra előtt történt az a szerencsétlenség, amiről kénytelen vagyok most beszámolni. Különben egészen mindennapi történet lenne, ha nem a szintetizátorral esett volna meg a dolog. De inkább menjünk szép sorjában. A magfizikát Hoar tanár úr tanította, aki hosszú évekig egy katonai kutatóképzőközpont magfizikusa volt. Egyszer aztán azóta sem tudja, miért távoznia kellett a központból, és a mi iskolánkba küldték magfizikát tanítani. Különösen nem írtak róla semmi rosszat, igaz, katonás volt, és nem mindennapi fegyelmet követelt, de az osztályzatoknál liberálisnak mutatkozott. Ha valaki csak egy kicsit is igyekezett, Hoar tanár úr azonnal észrevette, és méltányolta is az igyekezetét. Egy szóval, ha nem is szerettük, nem volt különösebb bajunk vele. Egyre azonban igen kényes volt a hajdani katona, mégpedig a kísérleti eszközeire. Naphosszat mosogatta, törülgette és pátyolgatta őket, másnak hozzájuk nyúlni sem volt szabad. És amikor az órán mégis kénytelen volt átadni valamelyikiket, hogy mi is kísérletezhessünk vele, úgy állt ott vigyázva és ugrásra készen, mintha csak fiatal anya lett volna, aki kénytelen megengedni, hogy a szomszédék nagylánya is ölébe vegye a csecsemőjét. Valamennyi kísérleti eszköze között is a szintetizátor volt a kedveltje, ami ki tudja, milyen régi eseményekre emlékeztette. Ha csak tehette, ki sem adta a kezéből, inkább eltűrte, hogy ne értsük pontosan a működését, csak ne piszkáljuk féltett kedvencét. Ezen a délelőttön azonban váratlanul látogatók érkeztek az iskolába. Egyenruhás emberek voltak valamelyik katonai támaszpontról, vagy más intézményből. Előbb az igazgatói irodában táboroztak le, majd szétszórodtak, és a tanárok kíséretében eltűntek az osztálytermekben. Ekkor már nálunk is súgott-búgott mindenki, mert biztosak voltunk benne, hogy mi is kapunk egy katonát. Néhányan gyorsan bekapcsolták a készüléküket, hogy még egyszer meghallgassák a mai magfizika anyagot. Amikor Hart belépett az osztályba, valóban egy tányérsapkás öreg úr kísérte. Egyik kezében göcsörtös botot tartott, s erre támaszkodva lépte át a küszöböt. Hogy végül is hogyan hívták, nem tudom leírni, mert ő maga sem mutatkozott be, sem pedig Hoar tanár úr nem mondta meg a nevét. Ez azért véleményem szerint nem volt valami udvarias dolog. Hoar úr leültette a vendégszékre a tányérsapkás öreg urat, aztán felénk fordult. Én már akkor láttam az arcán, hogy nagy lelki tusát vív magában. Később aztán megértettem, hogy egyrészt iszonyúan szeretett volna büszkélkedni a tányérsapkás előtt a szintetizátorral, másrészt viszont borzasztóan féltette. Tehát arra gondolt, hogy vagy unalmas levezetésekkel foglalkozunk egész órán, vagy valakit elküld a szertárba a szintetizátorért. Megesküdtem volna, hogy Hoard úr az első megoldást választja, azonban csalódnom kellett. Hoard úr néhány másodpercnyi habozás után kiszólította Radeket, Spencert és engem. Láthatóan bennünk bízott a legjobban, és utasított, hogy menjünk a szertárba, és hozzuk át a szintetizátort. Hoard úr ezzel a nyitókamrához ment, és különleges kóddal kinyitotta az osztály ajtaját. Tudtuk, hogy valamennyi osztályban kigyullad a figyelmeztető vörös lámpa, és azt is tudtuk azonban, hogy a mai napon a kutya sem törődik vele. Már eddig is legalább háromszor felvillant a miénk is, akkora volt a mászkálás a látogatók miatt. Ezután Howard beprogramozta a szertár ajtaját, illetve a zárat, az infravörös rendszert, hogy mire odaérünk, magától kitáruljon. Majd nagyot nyelt és enyhén remegő szájszéllel utunkra bocsájtott bennünket. Radek, Spencer és jó magam a megbízatás fontosságának tudatában vonultunk végig a folyosón, amikor az infravörösre átállított ajtó kitárult, beléptünk iskolán kincses kamrájába. Arról most nem írok, hogy mi minden volt abban a szertárban, talán majd máskor. Különben sincs nagy kedvem iskolai dolgokkal foglalkozni. Elég az hozzá, hogy megtaláltuk a szintetizátort, felemeltük három lábánál fogva, és amikor az ajtó kinyílott, kicipeltük a folyosóra. Nem volt valami könnyű, az igaz, de jó fogása volt, éppen a három lába miatt. Nos hát, amint nagyokat nyögve cipeltük a szintetizátort a folyosón, egyszerre csak Radek elereszti egyik kezével a felé első lábat és a nadrágjába nyúl. Aztán, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, kihúz belőle egy óriási madártollat, alig hanem páváét. Ez egy olyan madár, ami a múlt századokban élt. Hogyhogy nem, és ki tudja mióta, a szertár sarkában hevert egy kötek poros pávatoll, mindenkitől elfelejtve árván. Hát akkor Radek előhúzott egy ilyen tollat a nadrág szárából, és szabad kezével felénk lengette. Tudjátok, mi ez, apuskáim? Én még válaszolni sem mertem, nehogy a szintetizátor megbillenjen, és Spencer is csak a fogai között sziszegte óvatosan. Pávatoll. Tugd el, mert leejtjük. Nekem már a gondolatra is gyöngyözni kezdett a homlokom, és mukkanni sem mertem. Spencernek is megrodjant a térde. Éreztem, amint a szintetizátor lejjebb csúszik a föld felé. Radek azonban tovább idétlenkedett. Most védtelenek vagytok, pajtikáim, és mit csinál a jó öreg Radek apó? Megcsiklandozza a kis orocskáitokat. Ígyni? Ezzel az a nagy marha átnyúlt a szintetizátor fölött, és a hosszú toll végét Spencer alá tartotta. Aztán megforgatta kezében úgy, hogy a tollpamacsai megpiszkálták Spencer orra végét. Nem mondom, engem is a röhögés folytogatott, ahogy szegény Spencerre néztem, csak fintorgott az orrával, és szólni sem tudott. Nyakán kidagadtak az erek, úgy szorította a szintetizátor lábát, hogy belefehéredett a keze. Már-már rákiáltottam Radekre, hogy hagyja abba ezt az ostobaságot, amikor Spencer akkorát tüsszentett, hogy csak na, és közben behajlította egyik lábát, letérdelt, mint valamilyen bonyolultan kezdődő gyakorlatnál a tornaórán. És bár Radek kezében is megbillent a szintetizátor, én még ellensúlyozni tudtam a billenést. Radek ekkor úgy látszik, teljesen elvesztette az eszét. Most az én orrom alá dugta a tollat, és húzogatni kezdte ide-oda. Annyit még hallottam, hogy Spencer újra óriási tüsszent, majd amikor a toll ismét végig szalad az orrom alatt, és a gerincről leágazó vékony pihék táncot lejtettek az orrom tövénél, nem bírtam tovább, felröhögtem, és mindkét kezemmel a táncoló toll után kaptam. Hogy valami helyrehozhatatlan történt, Radek arcáról olvastam le. Hallottam ugyan egy halk csörrenést, de a röhögéstől nem láttam semmit. Egyedül Radek félelemtől eltorzult képe tűnt a szemembe, de olyan messziről, mintha távoli köd mögül nyöszörögne felém. Ó, fiúk, fiúk! A szintetizátor! Amikor végre magamhoz tértem, és elhajt ajkamon a nevetés, rettenetes félelem kerített hatalmába. Spencer ekkor már a földön ült, és csendesen sírdogált. Radek halálsábat arccal a falat támasztotta, és szinte eszelősen merett a hajdani szintetizátorra. Hortanárul féltett kincse darabokban hevert a folyosó műanyag padlóján, lábai törötten feküdtek a halott készülék mellett. Amerre csak elláttunk, kiszabadult rugók, elgurult csavarok, és kiömlött folyadékcseppek borították a padlót. Howard tanárúr szintetizátora végérvényesen megszűnt létezni. Már nem is emlékszem világosan, hogyan tántorogtunk be az osztályba. A könnyek úgy ellepték szememet, hogy alig láttam valamit. Később, amikor felocsúttam a falnál, álltam Howard tanárúrral szemben. Láttam, hogy Howard vörös arccal ordít valamit, legalábbis hatalmas tátott szája ezt mutatta. Hangja azonban nem jutott el a fülemig. Az osztály sápatlanul ült a helyén és hallgatott, azt hiszem egyformán sajnált bennünket is, és Howard tanárurat is. Hiszen soha nem volt vele különösebb bajunk. Aztán még arra emlékszem, hogy az öreg katona székéhez támasztotta a botját, és odajött hozzánk. Az ő szája is mozgott, megsimogatta az arcunkat, végül mindenki hazament, a katona is eltűnt valahová, mi pedig egyedül maradtunk Howard tanár úrral. Azt hiszem, ez volt az a pillanat, amikor végérvényesen magamhoz tértem. Ettől kezdve már a mondatokat is hallottam, amiket Howard intézett hozzánk. A katedra mögött ült az elektromos irányító székben, fejét két tenyerébe támasztotta, csak nézett bennünket, inkább fájdalmas sem, mint haragvó tekintettel. Végül is nem az a fontos, hogy a szintetizáról történt, ami történt, mondta, és én éreztem, hogy amit mond, egy hosszabb monológ darabja. Bár tudjátok, fiúk, hogy ez a szintetizátor nagyon szívemhez nőtt,